jelvénője, bocsánat, meg vagyok fázolta, hogy érthetetlen, amit mondok, nyugodtan jelentenek, mert akkor próbálok valamit váltani, vagy a hangerősségen, vagy a minőségen. Szóval én filozófiát tanítok, úgy kerültem a képerre, nem? És hát így az emberképről beszélni talán nehéz lenne úgy, hogy egy kis filozófiát nem húzunk bele. Annál is inkább, mert hát aki így mondjuk esetleg tanult ilyesmit, vagy jártos ebben, az tudja, hogy amikor a keresztény teológia virágzásnak indul, mert hát tulajdonképpen minden pontján, mint ahogy nem csak a teológia, hanem így a hétköznapi élet is érintkezik filozófiával. Tehát így visszahat az életünkre, mint hogy bizonyos szempontból a teológia is sokat felhasznált a filozófiából. Most nyilván azokat a filozófiákat nem tudta, meg nem is lenne érdemes használni, amik nagyon távol állnak a keresztény emberképtől, világképtől, tanítástól, de nagyon sok olyan filozófia van, nem kifejezetten keresztény filozófia is, amiben megtalálta a teológia az érintkezési pontokat. És hát amit én most is szeretnék filozófiai szempontból vázolni így az emberről, az részben ehhez kötődik. Ugye az, hogy foglalkozik az emberrel, mint olyannal, ez egy teljesen természetes dolog, meg sokféle tudomány foglalkozik vele, ami a filozófia sajátossága az, hogy nem egy-egy részletkérdést vizsgál az emberről, hanem az embert maga egészében próbálja megérteni. Tehát nem mondjuk a biológiai oldalunkra kíváncsi, hanem az ember eredetére, meg a sajátosságára a többi élőnék között. Ugye ami a mai kor, amiben élünk, annak a sajátossága, hogy ez már ilyen elcsépelté vált, ez a krízis téma, hogy a posztmodern korban válságot élünk. És hát ez a válság, ez ugye érezhető tulajdonképpen az életnek minden területén. Érezhető a filozófiában is, mert sok minden megkérdeleződik. Tehát a filozófiának különösen azok az ágai, amik általánosabb megismerésre törekszenek, azok így megkérdőjeleződnek, hogy van-e még szükség rá. De bizonyos szempontból megkérdőjeleződnek ugye az értékek, maga az értékrend, megkérdőjeleződik az ember maga. Hogy most akkor mi, tehát hogy egyáltalán milyen értelemben beszélhetünk emberről, van-e olyan, hogy emberi természet, van-e valami közös bennünk különféle emberekben, vagy egyáltalán nincs. Azért érdekes ez, hogy ez válságba kerül, mert soha nem voltunk még ennyire urai az eddigi évszázadok során a valóságnak, a világnak, mint most. Tehát egyszerűen annyira a technológia olyan sokat fejlődött, a tudomány sokat fejlődött, sokkal többet tudunk, mint akár mondjuk egy 50 évvel ezelőtt is, összesen egy bizonyos oldalról hasonlítani, és valahol minél többet tudunk, valahol mégis összefér ezzel az értékeknek, az embernek, magának, a kultúrának a megkérdőjeleződésének. Ugye azt mondják sokan, hogy tehát ez a válság, vagy tulajdonképpen így együtt a kettő, a válság is, meg a tudomány, a technológia fejlődése, ez valahol az egyénnek a győzelme. Tehát a jelen korban egyfajta individualizmus uralkodik, hogy úgy mondjam, ami hát az egyént rakja meg mércének tulajdonképpen sokféle szempontból. És az egyének az a fajta győzelme, ami mögött nagyon gyakran letagadjuk a közös emberi természetet. Ugye minden, a valóságról egy olyan tapasztalatunk van, hogy a valóság képlékeny, meg engedelmeskedik tulajdonképpen az ember hatalmának. Tehát adja magát annak, hogy én valamilyen szempontból uralmat gyakoroljak fölötte. Ugye az individualizmus, az identitáskeresés, az önmegvalósítás, ezek mind az egyénről szólnak, mint ahogy annak az illúziója is, hogy tulajdonképpen akarat erővel képes az ember a saját sorsát uralni. Tehát ha én akarom, akkor mindent meg tudok oldani. Tehát tulajdonképpen minden rajta. Ugye ennek a másik oldala a közösnek, a közös emberi természetnek a letagadása, ezt úgy tapasztaljuk különféle filozófiai, vagy filozófusoknál, gondolkodóknál is, hogy van egy ilyen fajta irány. Ugye ha nincs közös emberi természet, akkor tulajdonképpen ami nehéz, hogy nincs semmi, ami maradandó. Tehát nincs, amiből bármilyen emberi viselkedési normát, általános érvényű viselkedési normát le lehetne vonni. Tehát akkor mindenki tulajdonképpen bárhogyan és bármit csinál, bárhogyan ember, mindenki a maga mércéje szerint teszi ezt, és mindennek ugyanolyan értéke van. Ugye ebből jön egyfajta pluralitás, egy sokféleség, ami lehetne pozitív is, vagy lehet pozitív is, de ugyanakkor lehet egyfajta negatív pluralitás is, amiben minden egyenrangú lesz. Tehát az értékesztésnek ez az egyik ismérve, hogy egyenrangú lesz a mindenféle érték. Ugye minden szemlélet relatív, és ezért igazából nehéz választani. Tehát nincsen alap, aminek a szempont, nincsen szempontok, vagy nincs egy objektív valami, ami engem eligazítaná ebben. Ugye ilyenkor mindig az is következménye ennek, hogy nincs semmi általános érvényű, tehát nincs általános érvényű igazság, nincs olyan, hogy objektív jó, nincs olyan, hogy objektív rossz, tehát mindent meg lehet magyarázni. Az, hogy én mit tartok jónak, lehet, hogy a másik valami egész más tart jónak, de tulajdonképpen mind a kettőnek megvan a maga létjósultsága. Mindig eszembe szokott jutni egy élményem, a életemben egyetlen egyszer voltam Volt Fesztiválon szerzetesként, egy ilyen keresztény sátorban, Sopronban, és hát nagyon maradandó élmény volt számomra, most már tizenvalahány ennek, de hát felejtődöttem volt. És egyik alkalommal így át kellett mennem a táboron, mert a mosdó helyiségek túloldalon voltak, és ahogy így ment a elén penderült, így habitusban voltam, elén penderült egy ilyen, hát nem tudom minek, tehát nagyon furcsán öltözött fiatalán, mert furcsa frizurával, és hát tele volt szegecsekkel, meg mindenfélével, mindenütt lógott valami fény belőle, és egy ilyen hatalmas nagy szendvics volt a kezében, ilyen kenyér méretű szendvics volt a kezében, aminek felét már megettem. És oda penderült elém, és így az arcomban nyomta, hogy kérsz, mondta, hogy köszönöm szépen, nem kérek. És akkor így beszélgetésben elegyedtünk, és hát így rákérdeztem, hogy nem furcsa neked, hogy én így itt vagyok, vagy hogy megmertél szúrni már. És akkor az utóbb állsz rá, hogy miért, hát te is furcsa vagy, én is furcsa vagyok, meg fogok egymást. Ez a relativizmus, nincs, igazából mind a kettő Tehát ugye az, hogy nincsen általános érvényű, ez azt jelenti, hogy lehet, hogy az értékek kultúrához kötöttek, lehet, hogy az egyén maga dönti el, hogy mit tart értéknek, és én nem kérhetem rajta számon, hogy te miért ezt tartod értékesnek, mert tulajdonképpen ugyanolyan jogú az ő értéke, mint az érték, amit én kérdezem. Ugye ennek következménye az, hogy megkérdőjeleződik az érték maga, mint olyan. Tehát, hogyha nincs értékem, az ugyanolyan érték, mint hogyha van értékem, vagy bármilyen. Tehát, hogy egyszerűen nincs, tényleg nincsen, ami szerint az ember eligazodjon. Ilyenkor két filozófus szokott így beúszni a szemem elé, az egyik a Nietzsche, a másik a Sartre. Ők ilyen... Hát Nietzsche az egy érdekes figura, biztos hallottak már róla több mindent. Ami miatt eszembe jutnak, Nietzsche, ugye ő pont 1900-ban halt meg, tehát pont a századfordulón halt meg, de hogy egy olyan filozófiát sikerült összehoznia, ami mind a mai napig meglehetősen komoly hatásokat fejt ki így a társadalomnak. Őt úgy szokták nevezni, hogy a nihilizmus atya, ami azért érdekes, mert ő a maga filozófiájával egyfajta nihilizmus ellen küzd, amit ő a kereszténységhez köt. A kereszténység a nihilizmus vallása, mert hogy a gyengéket juttatja uralomra az erősekkel szembe, és hogy ez nem természetes és nem jó, és hogy ezért a semmi felé tereli a társadalmat. Ugyanakkor az ő filozófiájával indul el tulajdonképpen ez a fajta elértéktelenedése a dolgoknak. Tehát az, hogy az egyén kerül a fő mércévé, az, hogy én döntöm el, hogy mi a jó, mi a rossz, az, hogy az ember képes tulajdonképpen az Isten helyére lépni, az élet során az, hogy van létezés, tehát hogy ugye Nietzsche hirdette meg ezt a bizonyos übermenst, az ember fölötti embert, aki majd tulajdonképpen az a szerepe, hogy miután az Isten halálát ugye meghirdette, átvegye ezt a szerepet, ami az objektív mércévé válik az emberek számára. Tehát, hogy az ember maga léphet az Isten helyébe, az ember maga lesz az, aki eldönti, tehát mércévé emelődik tulajdonképpen. Aztán ami ugye kötődik ehhez, hogy a Nietzsche filozófiájának középpontjában a hatalom akarása áll, tehát ő a hatalmat tartja annak a mozgató erőnek, ami mindent tulajdonképpen mozgásba tart. Tehát ami a kultúrák fejlődéséért felelős, ami az emberi élet fejlődéséért felelős, ami arra ösztönzi az embert, hogy önmagát meghaladja, önmagát felépítse. Tehát, hogy ezzel tulajdonképpen ugyanaz vallja, amit Darwin az evolúcióban vallott, azt vallja Nietzsche a filozófiában, hogy az erőseknek kell túlélni, vagy az erősek fognak túlélni, mert attól alakul ki egy tökéletes társadalom, vagy egy tökéletes ember. Ami miatt Sartre ide szokott eszembe jutni, az már az abszolút szabadság fogalma, mert tehát Sartre az, aki azt, tehát amire ő ugye 20. század második felében, hát közepén második fele az, amire tehetőző munkásának, és ő például határozottan már ezt vallja, hogy nincsenek objektív mércék. Tehát amikor én egy erkölcsi választó helyzetbe kerülök, ugye hoz egy példát egyik művében arról, hogy most a fiatalember bevonuljon katonának, és harcoljon a nemzetért, vagy maradjon az anyukája mellett, akinek már csak ő van, és aki súlyosan beteg, akkor ebben a helyzetben neki nincs semmi kapaszkodója, hogy eldöntsen. Mert mind a kettőben van jó, mind a kettőnek van előnye, meg hátránya. És hogy ő milyen alapon fog dönteni, az Nietzsche szerint teljesen az ösztöni mindig. Tehát, hogy melyik irányba erősebb az ösztöne. Tehát nincs olyan, hogy az egyik nagyobb jó, a másik kisebb jó. Mert egyszerűen nincs hivatkozási pont, ami szerint én bemérjem, hogy melyik fontosabb, melyik kevésbé fontos. A hivatkozási pont az én vagyok. Tehát Nietzschének ez a meggyőződése, hogy szabadságra vagyunk ítélve. Tehát nem, egyszerűen nincs. Azok az erkölcsi rendek, amik szerint eddig éltünk, összedőltek, és nem is érdemes mást felállítani, mert hát tulajdonképpen teljesen normális és elfogadható az, hogy én magam fogom eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz. Bizonyos szempontból igaz, hogy én döntök, de az objektív mércének ez az eltörlődése, ez hosszú távon meredek dolgokhoz fog vezetni. Tehát ami egy ilyenfajta filozófiából jön, mint emberkép, azt úgy szoktam én nevezni, hogy súlytalan antropológia. Tehát olyan fajta emberkép jön belőle, tehát az emberről úgy gondolkodunk, amit igazából nem határoz meg semmi önmagán kívül. Tehát ez a fajta antropológia, ez nem követel semmit. Ez egy könnyű antropológia, ha úgy tetszik, egy gyökértelen, relatív emberképet tár elénk. Ugye az emberrel vonatkozó kérdés kapcsán megkerülődik az, ami eddig fontos kérdésnek számított, hogy mi az ember eredete, meg hogy mitől ember az ember, ezek valahogy elveszik a fontosságukat, és vagy egy biológiai magyarázattal intéződik el, fejlődéstörténetnek például a feltárása vagy vizsgálata, vagy valamilyen más oldalról közelíti meg, részletkérdésbőlre vezeti vissza, de a végső okokra nem kérdez rá. Tehát ezeknek a filozófiáknak az a sajátossága, hogy nem lép túl az anyagi érzékelhető szférán, ha úgy tetszik. És éppen ezért az embernek azokra a sajátosságaira, amik nem anyagi sajátosságok, sem reflektálni nem tud igazából, sem megmagyarázni nem tudja őket. Tehát a legtöbbször az történik, hogy az ember önmagából kiindulva próbálják meghatározni, ami sajnos nem szokott sikerülni, mert hogy önmagunkból nem tudjuk. Tehát nem hordozzuk magunkban a magunk magyarázatát bizonyos szempontból, és ezért hát önmagunkból kiindul, tehát az embert önmagából kiindulva, önmagáit meg önmagával nem tudjuk meghatározni. Ugye nyilván azért van ez, hogy csak magam önmagából kiindulva, önmagáit meg önmagával, mert krízisbe került a természettel való kapcsolatunk is. Krízisbe került az embernek az más emberekkel való kapcsolata is. Az embernek önmagával való kapcsolata az, ami látszólag nem sérült meg az egészben, de tulajdonképpen az is valamilyen szinten sérült, mert aki foglalkozik így az emberek lelkével, az tudja, hogy ez nem egészen így van. Tehát egyrészt ugye egy olyan antropológiára lenne szükség, ami túllép ezen, ami rákérdez az eredetre, illetve fontosnak tartja azt, hogy az embert ne csak az anyag oldaláról, hanem a szellemi oldaláról is megközelíthessük, hiszen az ember test és lélek. És ez egy nagyon érdekes dolog, mert ezt bármilyen furcsán hangozhat is, ezt nem a kereszténység fedezte fel, hogy az ember test és lélek. Ezt majdhogy nem már a nyugati filozófia kezdeteinél ott rögtön megtaláljuk, a majdhogy nem azért az fontos. Tehát mondjuk Plátonnál már egészen egyértelműen kialakult nézet ez, hogy az ember test és lélek. Ugye az érdekessége a plátoni megközelítésnek is erről lesz majd még későbbiekben szó, hogy a kettőt a lélek oldaláról közelíti, a lélek a túlhangsúlyos benne, tehát a lélek a hangsúlyosabb, a test az ilyen börtönszerűen akadályozza a lelket tulajdonképpen, tehát ez nem egy harmonikus egység a platoni filozófiában, de ott van az, hogy az ember nem csak anyag, sőt, az emberben nem az anyagi rész, a teste a fontosabb, hanem a lélek a fontosabb. És aztán jön ugye Platonnak a szegről végről tanítványa Arisztotelész, aki szintén vallja a test meg a lélek egységét, de ő ezt tényleg egységben látja. Tehát azt mondja, hogy ez a kettő szorosan összetartozik, és nem is nagyon tudjuk. Tehát szétválaszthatóak bizonyos szempontból, de mégis úgy tartoznak össze, hogy egy egészet alkotnak. Tehát nem két egész ideiglenes egymáshoz kapcsolódásáról van szó, hanem egy egészről van szó, mikor testről, lélekről, mint emberről beszél. Ugye azért érdekes ez, mert amikor a kinyilatkoztatás ugye azt mondja, hogy az Isten az ember saját képére és hasonlatosságára teremtette, akkor ezt a filozófia is látja, csak nem ezt fogja mondani, hanem azt fogja mondani, hogy az ember nem csak anyagi létező, hanem szellemi létező is. Tehát, hogy van benne valami, ami meghaladja a többi, magunk körül észlelt létezők közül az ember nagyon sajátos, mert az anyaginak meg a szelleminek a határán van, és mindkettőhöz hozzátartozik. Ugye, amit a kereszténység hozzá tud adni ehhez, és igazából vagy ki tudja jobban kristályosítani, mert azért a Platonnál már felmerül az, hogyha valami szellemi, akkor az nem jöhet az anyagból. Tehát ami szellemi, az csak szellemiből származhat. Tehát a lélek az egyértelműen nem az anyagi világhoz tartozik, hanem a szellemi világhoz, a platoni ideált világhoz tartozik. Arisztotelésznél érdekes módon nem merül fel ez, hogy a lélek honnan származik, csak ez derül ki, hogy hát a lélek az nem anyagi tulajdonságokkal, hanem szellemi tulajdonságokkal rendelkezik. Igen, egyébként ez, hogy a szellemi nem jöhet anyagból, ugye ez a materializmusnak a csődje, mert nem lehet a lelket anyagi szempontból magyarázni. Ez nagyon érdekes dolog, már még egy 10-12 évvel ezelőtt ráakadtam egy olyan magát tudományosnak mondó cikkre, ami azt próbálta feszegetni, hogy az emberi lélek nem létezik, mert hogy sehol nem találtunk egyértelműen a testben olyan szervet, vagy olyan pontot, ahol kimutatható lenne valamiféle kapcsolódási pont, vagy ahol kimutatható lenne, hogy na ez a lélek. Tehát ez emögött egyértelműen egy anyagi értelmezése. Tehát, hogy a lélek az nem anyagi, tehát nem tudunk ki. Tehát nem, ugye Descartesnak volt egy ilyen messze menő ötlete, hogy kicsit platoni, hasonlított a Platonhoz, hogy hát test és lelket két külön valaminek tartotta, és akkor azt mondta, hogy hát a léleknek van egy székhelye, az agyalapi mirigy, és ott bent székel a lélek, és onnan, mint egy kis autó, vagy egy kis motorbiciklit vezeti a testet. Tehát, mint egy műszer, amit valaki mozgat. Ugye nincsen ilyen pont, amit ki tudunk mutatni, hogy na itt kapcsolódik a lelkem ezen a ponton valahol a testemhez. Hanem valahol nagyon olyan egységet alkot a kettő, hogy nehéz szétszednünk, amiből láthatjuk a különbséget, az a sajátos feladatok lesznek, amit a kettő ellát. És erről is lesz még később szó. Tehát a léleknek vannak sajátosságai, amik különösen az emberi léleknek, ugye, amik túlmutatnak az anyagi valóságon. Ugye nagyon egyszerű sajátosságokra kell gondolni, például olyanokra, hogy az emberben van természeténél fogva egyfajta belső nyugtalanság. Tehát, hogy van bennünk egy olyan nyitottság a világra, ami... Tehát nem elégszünk meg azzal a kicsivel, amit a közvetlen környezetünk felénk ad, vagy nekünk ad, hanem mindig valami többet akarunk tudni. Tehát van bennünk egy olyan tudásszomj, amit egy életen keresztül nem tudunk kielégíteni. Tehát bármilyen szinten napi 24 órából 48-at faradva foglalkozik az ember azzal, ami érdekli, akkor sem elég. Egy egész élet nem elég arra, hogy úgy érezzük, hogy most már mindent tudunk. Aztán van az emberben egy nagyon sajátos alkotókedv, meg alkotó erő, ugye az ember képes létrehozni dolgokat, képes a szépet nem csak felismerni, hanem létrehozni valamit, ami szépnek mondható. Tehát a művészet az egy nagyon-nagyon emberi sajátosság. Aztán mondhatnánk azt, hogy van bennünk valami nyújtózkodás a végtelenre, ami nem csak a tudás szomjban nyilvánul meg, hanem néha ezt úgy szoktam mondani a filozófiai, rászorulunk valami parttalanra. Tehát, hogy nem elég nekünk az a valóság, amit megtapasztalunk, amiben élünk, amiről tudunk, valahol, mintha az egész. Tehát ha jót tapasztalunk, azt végteleníteni szeretnénk. Ugye erre az egyik legtipikusabb példa, amikor az ember boldognak érzi magát, hogy sehogy sem elég az, tehát ha nagyon boldog vagyok, akkor mindig felmerül az a gondolat, hogy bárcsak örökké tartana. Bárcsak megállíthatnám itt az időt, és akkor ez mindig így lenne. Tehát hogy van bennünk valami, ami túlnyúlik ezen a korlátolt létünkön, amiben vagyunk. És aztán, amit a filozófia különösen is kiemel, mint az embernek a szellemi sajátossága, az, hogy van értelmezés, van szabad akarat. Ugye ez a kettő, ez áthatja meg, meghatározza a cselekedeteinket, azt, ahogyan élünk. Ezért vagyunk másképp például a világban, mint ahogyan az állatok vannak benne. Ezért tudunk például szeretni, és nem csak ragaszkodni egymáshoz. Ugye az állatok azok, azt szoktuk mondani, hogy jaj, de hogy szereti a kutya a gazdáját, de alapvetően a kutya a gazdáját ragaszkodik, nem szereti. Tehát a szeretethez kell egy szabad akarat. Kell egy szabad döntés. Ugye itt bejönnek még a képbe az erények is bizonyos szempontból, mert az erények azok, amikben meghaladjuk magunkat. Tehát az, hogy én nyitott tudok lenni úgy a másik ember felé, hogy önmagamról lemondok az ő javára, ez szintén egy nagyon emberi sajátosság. Az, hogy az örömeink között, mindaz, ami örömet okoz nekünk, nem csak anyagi dolgokat találunk, hanem szellemi dolgokat is találunk, amik örömet okoznak. Tehát én nekem nagyon szép örömeim kapcsolódnak így a filozófia nagyon nehéz területeihez, amikkel hónapokig kellett küzdeni, és mikor végre megértettem, akkor úgy éreztem, hogy fú, mindjárt elszállok az öröntől. Tehát ez nem egy anyagi valamihez kötődő dolog. Tehát nem, másképp örül az ember annak, hogy jól lakott, és másképp örül annak, hogy a barátjával együtt tölthetik. No. Tehát amikor a filozófia beszél az emberről, mint testről, illetőről, akkor általában próbál keresni egy olyan fogalmat, amivel ez az egység leírható. És hát többféle ilyen fogalom van, ugye a görögök a zón szót használták erre, amit úgy szoktunk fordítani, hogy élőlény, de az a probléma ezzel a fordítással, hogy a zónban, meg az élőlényben, tehát más a tartalma a kettő. Tehát a zón az a magában foglalja az állati, az emberi és az isteni létet. Az élőlény meg a növényi, állati és emberi létet foglalja magában. Tehát, hogy más fed le a kettő. De mégis a legmegközelítőbb fordításunk a zón az élőlény. De éppen ezért van, hogy a filozófia nem fogja az ember pusztán élőlény fogalmával leírni, hanem keres más fogalmakat, és az egyik ilyen fogalom, amivel leírják, az a szubjektum, az alanyi létező. És az alanyi létezőnek két sajátosságát adják meg, ami miatt alanyi létező valami, hogy önmagában osztatlan, tehát van egy egysége, és minden mástól különböző. Tehát egyértelműen megkülönböztethető a többi létezőtől. És azt mondhatnánk, hogy alapvetően ez a kettő hát kvázi minden létezőre igaz, mert minden létezőnek van egy önazonossága, mert különbözik a többitől, de az ember esetében nagyon sajátos egységről van szó. Ugye ez az egész volt, ez kétféleképpen érthető, van külső és van belső egység. És a kicsit az osztatlansággal is tulajdonképpen egybefügg ez. Ugye vannak bizonyos fokozatok, amiket látunk így a létezők egységét vizsgálva, hogy például, ha ránézünk egy kő darabra, akkor az, hogy itt egy kőről, vagy tehát látunk két egymás mellett heverő kődarabot. És az, hogy most itt két kődarabról, vagy egyetlen kőnek két darabjáról van szó, azt a geometriai formából állapítjuk meg. Tehát, hogyha látjuk egy olyan törésvonalat, ami összeilleszthető egy egészé, akkor azt mondjuk, hogy itt ez az egy kőnek egyértelműen ez a másik fel. Ha viszont nincsen ilyen egyértelmű törésvonal, akkor inkább úgy tekintjük, mint két különálló kődarab. Ugye az olló esetében az, hogy az ollónak az egységét például a célja határozza meg, hogy mire használom, mint eszközt. Tehát ha én az ollónak a közepén kicsavarom azt a csavart és szétszedem, akkor nem két ollót kapok, hanem valami olyat kapok, ami többé nem olló. Tehát megbomlik az egységem, ha szétszedem, mert a célt nem tudja többé elérni. Nem használható arra, amire alkotva lett. Most az élőlények esetében sem a geometri, pusztán a geometriai forma, nem pusztán az, meg nem pusztán az eszköz jelleg, mert az élőlények nem eszközök. Az élőlény annyiban más, hogy ő magából hordozza a maga célját, úgymond. Tehát nem egy tőle független célra van alkotva, hanem ő maga cél önmagában. És azt mondja a filozófia, hogy az egységét, tehát a külső egységét egy élőlénynek nem a tagjainak a megléte határozza meg. Tehát, hogyha én Isten őriz, elveszítem a jobb kezemet, attól még én így maradok. Tehát a személy voltam nem sérül meg. Tehát, hogy bizonyos szempontból nem a külső tagoknak a megléte, hanem valamilyen szempontból egy belső egység határozza meg a külső egységet is. Tehát fontosabb a belső egység. És a belső egységnél azt látjuk, hogy az élőlények között is vannak fokozatok. Tehát nem minden élőlény esetében beszélhetünk ugyanolyan erősségű belső egységről. Ugye minél egyszerűbb valami, annál kevésbé lesz rá jellemző ez a belső egység, és minél összetettebb, minél magasabb szinten létező, annál inkább igaz lesz rá ez a belső egység. Az egyik szempont, ami szerint meg lehet ezt nézni, az az aktivitás-passzivitás szempontja. És itt egyértelműen elkülönül az élő az élettelentől, mert hogyha az előbb említett kődarab esetében az, hogy betört egy ablakot, vagy szét ketté törték, az tulajdonképpen nem jelent különbséget, mert a betört egy ablakot, az nem a kő aktivitása. Tehát nem a kő kapta fel magát és lendült neki az ablaknak, hanem passzívan elfogadta azt, hogy valaki megfogja és meggyógyítja. Tehát az élettelen létezők esetében nincsen spontán aktivitás. Az élő létezők esetében viszont az élettel együtt adódik ez a belső aktivitás, amit az állatok esetében már egyértelműen spontaneitáshoz tudunk kötni, az ember esetében egy miénkat. Tehát ezért szoktunk különbséget tenni a között, hogy az állatnak környezete van, az embernek világa van. Mert az állat arról a közvetlen környezetről tud, amit az érzékszervei lefednek számára. Akár a szaglása, akár a látása. Az ember viszont, tehát én itt most tudok arról, hogy mi történik Ukrajnával, meg tudok arról, hogyha mit tudom én, hol lőttek fel, milyen űrállomással, melyik ponton, hogy kering a föld körül, tehát olyat, amit abszolút nem érzékelek, se nem szaglok, se nem látok, se nem ízlenek, mégis tudok róla. Tehát számomra a valóság az egy kvázi végtelen egész, amit meg tudok tapasztalni, és amit bizonyos szempontból a befolyásom alá tudok vonni. Tehát ugye az ember megépítette a maga kis lábcsöveit, amivel kikukucskált az űrbe, aztán megépítette a maga kis űrhajóit, amikkel kiutazott az űrbe, aztán felnőtte az űrállomásait, stb. És itt közben meg felépítettünk magunk körül városokat, ezt, azt, amazt. Tehát, hogy más hatással vagyunk a magunk világára, mint amilyen hatással egy állat van a környezetre. Tehát az ember esetében azt látjuk, hogy egy nagyon magas fokú önazonossága van, hogy egy értelmes világot épít fel maga körül. Azt látjuk, hogy ugye van racionális döntése, szabad akarata, racionális megismerése van, tehát az értelmével másképp ismer meg, mint ahogy az állat az érzékei révén pusztán megismer. És ami kifejezetten az ember sajátossága az, hogy van tudata, ami öntudat egyben. Tehát amikor én bármit cselekszem, az, hogy én itt most sétálgatok jobbra-balra, meg beszélek, közben nem magamra figyelek elsősorban, hanem arra, amit mondani akarok. De az, hogy én itt jövök, megyek, beszélek, mondani akarok, kifele irányul a figyelmem, de ugyanakkor mégis valamilyen háttéri módon tudok arról, hogy itt én beszélek, én sétálok, tehát hogy én teszem ezt a cselekvést. Tehát a tudatom az nem csak egyszerűen tárgytudat, tehát itt vagyok én, itt van a tárgyi világ, hanem abban, ahogyan a tárgyi világról, nem tévé, ahogyan erről tudok, visszahajlik a tudatom önmagamra. Tehát ezt hívja úgy a filozófiai reflexív tudat vagy ön. Ez teljesen az embernek a sajátja. Tehát azt látjuk, hogy az ember a megismerés révén, meg a szabad akarata révén nagyon sajátos kölcsönhatásba kerül a világgal. És ez a sajátos kölcsönhatás az, amit ugye az értelem meg az akarat művel. És ugye az értelemhez a megismerést szoktuk kötni. Az akarathoz a mindenféle döntéseket, cselekvést, soroljuk. De hogy ebben a kettőben megmutatkozik az embernek az a sajátossága, hogy az ember nyitott valamire, ami nem ő. Tehát, hogy az ember alapvetően egy olyan létező, aki nem elsősorban önmagára irányul, hanem arra irányul, ami nem ő. Tehát az ember egy olyan létező, aki természeténél fogva kilép önmagából. Tehát, hogy nem vagyunk az önmagunk számára eleget mi magunk, hanem nyitva vagyunk kifele a másik fele. Ezért azt mondja a filozófia antropológia, hogy ez kétféle, tehát az egység súlypontja bennünk, az kétféle tud lenni. Tehát egyrészt van egy olyan súlypont, ami bennem van, és ez a megismerésből látszik. Tehát, mint megismerő, a súlypont úgy van bennem, hogy mindaz, amit megismerek, az engem gazdagít. Tehát rám irányú bizonyos szempontból, tehát részem mi válik úgymond. Tehát a kapcsolat az olyan, hogy befogadók tulajdonképpen. Az akarat esetében, és itt különösen a szeretetben látszik ez, hogy mint szerető ember, a súlypont nem bennem van, hanem egy másikban, akit szeretek. Mert a szeretet az a cselekvésünk, vagy az a döntésünk, amivel egy másik emberre irányulunk rá, vagy az Istenre irányulunk rá, szóval valami másra irányulunk, ami nem én vagyok. És ezért nekem nagyon tetszenek azok a filozófiák, amik nem csak úgy beszélnek az emberről, mint gondolkodó lény, hanem úgy beszélnek az emberről, mint aki elsősorban szerető lény. Tehát az a homo, nem pusztán homo sapiens, hanem homo amans. Tehát amikor szeretek, akkor nem én vagyok a középpontban, hanem valaki más van a középpontban, és ezzel tulajdonképpen a legnyilvánvaló módon lépek ki magamból valaki más felé. Ugye arra a kérdésre nem válaszoltunk még, hogy akkor van-e olyan, hogy közös emberi természet. A görög filozófia az úgy beszél a természetről, mint ami egy lényeg, tehát valami, ami közösen jellemző minden emberre. És hogyha van ilyen lényeg, ilyen emberi természet, akkor ez minden egyes emberben kimutatható kell, hogy legyen. Tehát, hogy kell, hogy legyenek olyan lényegi sajátosságok, lényegi tulajdonságok, amik mindegyikünkre igazak, függetlenül a korunktól, a képességeinktől, bármitől. És hát erre kétféle ilyen ellenvetés szokott lenni, vagy két ellenvetés szoktak felhozni, hogy miért nincs emberi természet. Az egyik az, hogy azt mondják, hogy hát ezek a bizonyos lényegi tulajdonságok, ezek csak a felnőttekben mutathatók ki. Abban az esetben, hogyha teljesen oké minden náluk, tehát mit tudom én, nem semmiféle mondjuk értelmi fogyatékosságuk nincsen. De mondjuk, ha egy csecsemőt veszünk, akkor, vagy mondjuk akár egy értelmi fogyatékos embert veszünk, akkor ott nem mutatható ki minden egyes lényegi tulajdonság, viszont ha őket is embernek tekintjük, akkor mi értelme van mindezt a lényegre vezetni vissza? Ugye az szokott lenni erre a válasz, hogy a csecsemőnél ugyan nem tudjuk kimutatni ezeket a... Tehát nem ténylegesek ezek a képességek, viszont lehetőség szerint ott van benne. Tehát minden ember, hogyha direkt nem teszünk keresztbe, vagy nem akadályozzuk meg, ki fogja fejleszteni ezeket a tulajdonságokat magában. Tehát ez a különbség a csimpánz meg az ember gyerekek között, hogy a csimpánz 25 év múlva se lesz okosabb, az ember gyereke jó esetben remélhetőleg 25 év múlva már okosabb lesz. Tehát, hogyha nem lenne meg ez bennünk képességi szinten adva azzal együtt, a természetünkkel együtt, akkor nem is tudnánk megtanulni. Nem lenne esélyünk se nem. Tehát ezért lehet azt mondani, hogy a csecsemő meg a felnőtt az ugyanazon folyamatnak, ugyanazon fejlődési folyamatnak a két állomása. Aztán van még egy olyan ellenvetés is, hogy hát ezek az jellemzők, amiket felsorolhatunk, lehet, hogy kultúra függőek. Tehát lehet, hogy ebben a kultúrában ezeket találjuk lényegi vonásoknak, de lehet, hogy az afrikai, nem tudom én melyik numidiai törzsnél valami egész más fognak lényegi tulajdonságnak találni, és akkor eleve ki van lőve az, hogy van olyan, hogy közös emberi természet. Ugye itt, ami táplálja ezt a fajta nézetet, az vagy egy etnocentrizmus, tehát az a fajta nézet, hogy egy adott csoport a maga társadalmi, vallási, stb. Kis csoportját tartsa az emberi, tehát a tulajdonképpen emberinek, tehát hogy a maga csoportját teszi meg mércének arra, hogy mit jelent az embernek lenni, és minden más, ami nem azonosul ezzel, alacsonyabb rendűnek tart. Ez aránylag kevés ez a fajta etnocentrizmus. ami inkább uralja az emberi természetnek, a közös emberi természetnek a visszautasítását, az az előbb emlegetett relativizmus, mert hogy ebben jön ki ugye ez a fajta nézet, itt már az elején mondtam néhány dolgot róla, tehát ez amikor így minden egyenrangúvá válik, ugye ez részben amiatt van, mert elveszíti valahol az ember talán az érdeklődését, tehát bizonyos kérdésekkel szemben közömbössé válik. Tehát úgy tekintünk ezekre a kérdésekre, mint amit nem érintenek engem személyesen. Tehát nem, például azért mondhatom azt, hogy nincs olyan objektív igazság, mert már nem úgy gondolkodom, hogy az igazság az valahogy az én életemtől követelhet valamit. Tehát, hogyha én hiszek egy adott igazságban, elfogadom igazságnak, akkor nem élhetek többé úgy, mintha nem lenne igaz. Ez még a legkisebb, tehát még a 2x2-4-re is így van. Mert hogyha én a 2x2-4 igazságát elfogadtam, akkor onnantól az üzletben nem vitatkozhatok az eladóval arról, hogy a 2x2 az 5 vagy 3. És ez még inkább igaz a fontosabb, nagyobb igazságokkal kapcsolatban. Tehát, hogy a relativizmus mögött mindig van valami fajta ilyen közömbössé válás, ami addig van, azt hiszem a Benedek pápának volt egy ilyen kis rövidke néhány gondolata a relativizmusról, hogy igazából az ember addig tud relativista lenni, vagy olyan kérdésekben tud relativista lenni, amik nem érintik őt személyesen. Mert abban a pillanatban, hogy valami személyesen érinti, ott már nem vagyunk relativisták. Tehát ott már mi vagyunk a mérce. Ez olyan, hogy én mondhatom azt, hogy az igazságtalanság az egy ilyen általános valami, de abban a pillanatban, hogy valaki úgy érzi, hogy velem szemben igazságtalan, akkor rögtön van igazságosság. Vagy követelmény az igazságosan. Vagy a tolerancia, hogy én mással szemben nem vagyok köteles toleráns lenni, de hogy velem mindenki toleráns legyen, az biztos, hogy itt van. Tehát, hogy a relativizmus mögött van egyfajta ilyen súlyeltolódás, emiatt, hogy az egyén kerül középpontban, hogy minden alárendelődik az én nézőpontomnak, vagy az én értékemnek, nekem magamnak. És ugye ez azért nehéz, mert hogyha nincsen objektív igazság, nincs semmi az egyén fölött, akkor általában, ami abból következik, hogy minden ember maga külön mérce, ebből tehát nagy rend nem lesz, inkább káosz lesz belőle. Én azt hiszem, hogy itt megállnék, és akkor majd valahonnan ebből a pontról folytatnánk a következő szakaszban. És akkor most mi lenne? Hogy nem tudom, valakiben merültek-e fel esetleg kérdések, vagy hozzászólások, vagy tiltakozás esetleg?
Hát elsősorban kérdések. De nyugodtan lehet egy picit gondolkodni rajta, hogyha ez most így tömény volt egyszerre, és akkor tartatunk egy fél perc csöndet, amíg összeszedjük a kérdéseinket. Jó, elsősorban az előadóhoz. És erre azt hiszem, kb. 15, maximum 20 percünk van, legyen mondjuk 15, jó? Mindazokkal kapcsolatban, amik itt most elhangzottak.
Na, ha eldicsérni, akkor itt csak én kívülálló, hogy szeretném megdicsérni, de ilyen szépen kibontani ezt a homohapot, hogy én nem hallottam pedig. De olyan sok egy pár alkalommal voltam a előadáson, és ez akkor nekem itt napi gazdaságos szerkesztő az, hogy eszembe rögtön, hogy akkor ezt a Laura Lőgerrel ismerjük egymást, hogy ezzel próbálkozunk. A közgazdaságtanba mellé tenni kicsit, hogy van a homo economicus, úgymond, hogy ugye a racionális közgazdász, de mégis van egy homo economicus is mellünk.
Ami a lényeg.
tanárként is. Meg szerintem sokan tanárként is közünk ugyanezzel. Nem mondják, hogy te más ember. Hát én nem vagyok ennek már úgymond a szakértője, de azt gondolom, hogy az értékrend átadás az elsősorban az embernek az életével történik, nem a szavaival. Tehát a kettőnek összhangba kell lenni a szavaknak, meg az életnek. És hogy én megtehetek mindent, de a gyerekemnek szabadságába áll, hogy ő ezt el fogja fogadni, vagy nem fogja elfogadni. És vannak esetek, amikor a gyerek nem fogadja. Vagy az életének van egy olyan szakasza, amikor nem fogadja el. De hogy hosszú távon valahol ezek mégis beépülnek. Tehát az, amit én pici gyerekkorom óta, mint értékrend, amiben éltem, mint értékrendben, az beépül még akkor is, hogyha mit tudom, kamaszként én ezzel nem felházom. És lehet, hogy néhány esztendőre szükség van, de hogy ezek valahol visszajönnek az emberi életbe. Legalábbis én olyan szeretnék ilyen pozitívan hozzáállni, vagy reménnyel hozzáállni, hogy érdemes. Az, ami az ő szabadságán múlik, tehát erőltetni nem tudom őt arra, hogy ezt elfogadja.